Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A post-covid jelenségek kutatása is téma volt a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományünnep program sorozatán, ahol az óvodáskorú gyerekek digitális eszköz használatáról a koronavírus járvány alatt Pogány Ákos viselkedéskutató, az ELTE etológiai tanszékének oktatója tartott előadást.
Engedjék meg, hogy a kutatásainknak a Covid-tól független alapkontextusával kezdjem, ami a digitális forradalomként is apostrofált digitális térhódítás. Ez tehát Covid-tól függetlenül zajlik, és az egymáshoz kapcsolódó eszközök milliárdjait értjük alatt, ami alapjában változtatja meg a életünknek gyakorlatilag minden területét, így a munkát, a tanulást, a szociális kapcsolatainkat. Gyakorlatilag nem nagyon lehet olyan területet mondani, amit nem érint ez a hatás. Ennek talán az egyik lenyomotta, vagy ami tükrözheti ezt, ennek a hatásnak a mértékét, hogy egy picit megértsük, hogy milyen súlya van, az a digitális lábnyomunk, amit, hogyha az elmúlt 20-25 évre felrajzolunk, akkor körülbelül itt a 2002-es pici lábnyomhoz képest mostanra ez 1000-szeres növekedés, ez ugye most éppen annak, tehát egy olyan mértékegységben mérjük, hogy a másodpercenkénti adatforgalom, és jól látható ez az exponenciális növekedésből is, hogy ez nyilván nem áll meg, ez zajlik, ez tart továbbra is. Hogy most akkor rátérjünk arra, hogy ez, ennek miköz a Covid-hoz. Ugye ennek a hatásait próbáljuk mi megérteni a legkisebbekre elsősorban, ennek a digitalizációnak és ennek a digitális térhódításnak. És hát az iskolásokra, illetve a felnőttekre rendkívül sok, viszonylag sok adat van arra nézve, hogy ez mit okozott ez a Covid. Ugye a Covid-nak a legfontosabb hatásait ebben a kérdésben az az, hogy a fizikai, szociális izoláció, amit ezek a korlátozások, illetve a karantén időszakok okoztak, az azt eredményezte, hogy felértékelődtek ezek a digitális megoldások. Ugye áttevődött még nagyobb része az életünknek a digitális térbe. Ugye gondoljunk a távoktatásra, távmunkára, de bizony ugye a szabadidős tevékenységeknek is egy jelentős része áttevődött az online térbe. Ugye tehát az adat, amit itt föltüntettem, ez az 50-70%-kal megnövekedett képernyőidő, ez dokumentáltan jelen van az iskolásoknál és a felnőtteknél, és hát nyilván ennek van egy csomó következménye, ezt rendkívül sok kutatás mutatta ki, hogy az egészséges táplálkozástól kezdve, az alvásmennyiségen keresztül, mozgáson keresztül nagyon sokféle aspektusból jelentkezik az, hogy egy megnövekedett képernyőidő az mit is okoz. És egy nagyon érdekes dolog az az, hogy ezek a hatások ezek úgy tűnnek, hogy a Covid-járvány lecsengését követően ezek fennmaradhatnak. Tehát például a szabadidős képernyő idő az nem áll vissza a hullám előtti vagy a lezárás előtti időre az iskolásoknál, hanem megváltoztatja tulajdonképpen a családoknak a szokását, az attitűdjét a képernyőzéshez, a kütyüzéshez. Most nyilván, hogyha itt az iskolásokra, felnőttekre ez ilyen hatással van, akkor felmerül az, hogy egy jóval rejtettebb korosztályra, ugye a kisebbekre, az óvodáskorúakra milyen hatás érvényesülhet. Ők azért vannak rejtettebben egyszerűen, mert sem a munkán, sem az oktatáson keresztül nem tudjuk igazából kimérni azt, hogy vajon mi történik velük. Azt a kérdést tettük fel itt a pályázatunk kapcsán, hogy vajon ő rájuk is az jellemző-e, hogy megnövekedett a járvány következtében a képernyőidő idejük, és hát ugye a társas kognitív fejlődésükre ez milyen hatással volt. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok itt Király Ildikó előadását követően, hogy nekem nem nagyon kell azzal időt fecsérelnem, hogy bemutassam, hogy mi ez a társas kogníció, tudatelmélet, stb. Én talán csak egy pár aspektust szeretnék kiemelni, hogy miért olyan fontos ez az óvodáskor, amit mi vizsgálunk. Ugye ez egy nagyon kritikus időszak, amikor ez egy nagyon intenzív jelenség, hogy az ő társas kognitív képességei kialakulnak. Tehát semmiképpen nem születünk ezekkel a készségekkel, hanem ezeket tanuljuk az interakcióinkon keresztül. Így nagyon nem mindegy az, hogy milyen hatások érnek minket ebben a kritikus időszakban. Ugye és ez nem is áll meg, hát vannak olyan kutatók, akik azt gondolják, úgy vélekednek, hogy ez az egész életünk alatt zajlik tulajdonképpen, tehát egyre finomabban, egyre mélyebben, egyre jobban tudjuk olvasni másoknak a társas szituációkban a jelzéseit, és azokra egyre adekváltabb módokon tudunk reagálni. Ugye egy másik dolog, amit kiemelnék, hogy a kütyük, a mobil, a tablet, ezek elérhetőek a gyerekek számára, egyre több család van, és egyre korábban, ez is egy olyan trend, ami zajlik. És ugye a szerepmodelleknek, így a felnőtteknek, tehát a szülőknek, a felnőtteknek, a társaknak, a nagytestvéreknek a hatása az jelen van. Tehát ezek a hatások, ezek befolyásolják azt, hogy a kisebbeknek a szokásai hogyan alakulnak. Ugye már a járvány előtt volt egy olyan trend itt a kütyüzéssel kapcsolatban, itt a kutatócsoportunk kimutatott, hogy gyakorlatilag egyre korábbra tehető az, hogy mikor kezdik el az óvodások használni ezeket az eszközöket. és tehát egyre inkább bejönnek ebbe a kritikus időszakba ezek az eszközök, és egyre nagyobb, egyre fontosabb lesz a szerepük értelemszerűen. Másik kutatócsoport, hogy a Csibi és társai, munkatársai mutatták ki azt, hogy függőség szempontjából ez a korosztály, tehát az óvodáskorú korosztály, az egyik legkockázatosabb korcsoportot jelenti, tehát akiknél ezek a hatások, ezek függőséget fognak később okozni. Tehát mik voltak a terveink ebben az akadémiai pályázatban? Mi a járványra úgy tekintettünk, mint egyfajta természetes kísérletre. Tehát az volt a tervünk, hogy majd itt a következő hullámok alatt, az akkori korlátozások alatt, kihasználva ezeket úgymond, jó értelemben, tehát a kutatás szent céljai érdekében, ugye előtte, közben és utána is mérve kimutatjuk azt, hogy ezek, mintha egy ilyen manipulatív helyzetet idéznének elő, vajon az eszköz használatnak a mértéke az óvodásoknál megugrik-e. Nagyjából úgy képzeltük el, hogy a hullámmal egy időben ugye megnövekszik az eszközhasználat, és több hipotézisünk is volt. Az egyik az az, hogy ennek a lecsengése, tehát miután már megszűnik a korlátozás, a karantén, ezután nem egy hirtelen folyamat lesz, hanem időben elnyúlva cseng le, illetve ami nagyon fontos, hogy nem áll vissza ugyanarra a szintre, mint a járvány előtti szint. Tehát több kérdés, nagyon jó kérdéseket szerintem megfogalmaztunk, de hál' Istennek nem tudtuk megcsinálni őket, nem voltak ilyen korlátozások a pályázat megkezdését követően, ezért ugye alternatív módokon próbáltuk a kérdéseinket megválaszolni. Az egyik ilyen megközelítés az volt, hogy megpróbáltunk kollaborációt képíteni olyan kutatócsoportokkal, akik abban a szerencsétlen helyzet voltak, hogy ők már elkezdtek mérni, amikor jött a Covid, és ez megzavarta az ő kutatásukat. Erről csak egy pár szót szeretnék mondani. Ez egy kanadai kutatócsoport volt, kérdőíves vizsgálatuk során ők már elkezdték, tehát a Covid előtt vizsgálni azt, hogy az óvodáskorúaknak mekkora az eszközhasználata, és leelemeztük, hogy a Covid következtében vajon változott-e az, amit a szülők ugye riportolnak, tehát beszámolnak róla, és hát a szerepmodell hatás, illetve a gyerekek korának a hatása mellett egy nagyon érdekes hatást tudtunk kimutatni, ami a szülő munkakörülményének a hatása volt. Tehát úgy tűnik, hogy ha a szülő például többet dolgozik, vagy elveszti a munkáját, akkor ennek következtében jelentősebben megnő a kiskorú, óvodáskorú gyerek eszközhasználata. Ugye a saját kutatási eredményeinkre is ránéztünk, ezeket a társas kognitív teszteket mi is már évek óta felvesszük, és volt egy jelentős adatgyűjtésünk a COVID előtti időszakra nézve. Ezt egészítettük ki a pályázat keretében egy COVID után óvodás éveiket töltő gyerekcsoporttal, és így kaptunk három csoportot, a pre-COVID, a COVID, illetve a post-COVID óvodásoknak a csoportját. Ezeknek a gyerekeknek a társas kognitív tesztjét terveztük, illetve végeztük el, hogy összehasonlítottuk. Ezek a Sellian és a FOPA tesztek voltak. Itt sajnos ugye az eredményeket némiképpen hát egy kicsit nehézé tette az értékelésüket az, hogy ez nem egy tervezett kutatás volt. Ennek következtében a csoportjainknál nem teljesen kiegyenlített a korosztály, akiket felvettünk, tehát jellemzően vagy kisebbekkel, 4-5 évesekkel, vagy kicsit nagyobbakkal, 5-6 évesekkel vettük fel ezeket a teszteket. Ennek következtében még mindig küzdünk azzal, hogy vajon tudunk-e valami olyat mondani, ami egyértelműen a Covid-ra vonatkozik, vagy pedig itt teljességgel összemosódik a korhatás és a Covid-nak a hatása. Tehát erre nézve még az elemzések folyamatban vannak. Amiről viszont egy kicsit részletesebben szeretnék eredményeket mutatni, ez a Demetrovics Zsolttal kollaborációban végzett, illetve az ő csoportjával kollaborációban végzett kutatásunk. Ez egy kérdőíves felmérés volt, amit a COVID második hulláma alatt végeztünk. Itt a kérdőívet kitöltők közül 452 olyan gyereket nevelő szülő töltötte ki a kérdőíveket, akiknek a válaszait végül korcsoportonként elemeztük. A mi korosztályunk, tehát ez az óvodáskorú 4-6 évesek kitöltői, ez összesen 66 válaszadót jelent. És hát mit mutattak az eredmények? Az egyik az az, hogy az óvodásoknak a fele az rendszeres napi felhasználó volt a válaszadók szerint, és hogy mennyit használnak ők naponta, látszik, hogy a mobil használat az átlagosan napi 1 órát jelent, akár hétköznap, akár hétvégét nézem, illetve a tablet használat is, ugye fél óránál is akár többet jelent, és ehhez jön még hozzá a TV, a PC, vagy bármi más, tehát arra nem is kérdeztünk rá, ugye? Tehát másfél óránál járunk, vagy több, mint másfél óránál, és még nincs benne minden. Ugye arra a kérdésre, hogy egy direkt kérdés, egy közvetlen kérdés, hogy többet vagy kevesebbet használta a gyermek a veszélyhelyzet kihirdetése után a digitális média eszközöket, mint előtte, arra a kitöltőknek az egyharmada válaszolt úgy, a TV és a mobil telefon esetében, hogy igen, többet használta, és hogyha rákérdeztünk arra is, hogy vajon milyen tevékenységet folytattak ezen a gyerekek, akkor az derült, hogy elsősorban filmet és mesét néztek rajtuk, illetve játszottak. Feltettünk egy általánosabb kérdést is ebbe a kérdőibe, hogy egyetérte azzal a szülő, hogy összegészében több digitális eszközhasználat jellemző a gyerekekre a COVID megjelenés és a vészhelyzet kihirdetése óta, és ahogy látszik, korcsoporttól függetlenül gyakorlatilag egyöntetően el lehet mondani azt, hogy minden szülő úgy gondolja, hogy igen, a gyerekek többet használják ezeket az eszközöket. Tehát a következtetésünk az, hogy a gyerekeknek, az óvodáskorú gyerekeknek is legalább 50%-a rendszeres eszközhasználó, ez több órányi napi szinten több órányi eszközhasználatot jelent, hiszen ezek összeadódnak. Így megállapíthatjuk azt, hogy a járvány következtében a 4-6 évesek is többet használták a digitális eszközöket, tévét, mobilt, és ezzel elsősorban ezeken az eszközökön ugye mesét néztek, illetve játszottak. Az egyik fontos kérdés, hogy vajon a nagyobbakhoz és a felnőttekhez hasonlóan ez a megnövekedett eszközhasználat, ez megmaradhatott a járvány lecsengését követhetően is. Ugye azt feltételezzük, hogy valószínűleg igen, nincs okunk azt feltételezni, hogy miért nem. És nyilván az a legfontosabb üzenetünk, hogy ezekre a változásokra ilyen társadalmat érintő nagy hatások esetében, amikor ennyire eltolódik a digitális világ felé az életünk, akkor erre oda kell figyelni mindenképpen. Ugye, hogy miért fontos, az egyik leggyakrabban felhozott érv az a helyettesítési hipotézis, ugyanis triviális talán, de amikor kütyüzik a gyerek, akkor nem mást csinál. Tehát ez elveszi az időt bizonyos tevékenységektől, amik viszont alapvetőek lennének ahhoz, hogy ezek a társas kognitív készségek fejlődni tudjanak. Miről van itt szó? Például a szerepjáték ugye helyett videójátékot néz, közös mesélés helyett mesefilmet néz magányosan, vagy tehát mindenképpen nem a társra vagy a történetre elképzelve, figyelve. Minőségidő helyett együtt ugye egy ilyen digitális magányban technoferencia jelenségével megfűszerezve, tehát amikor még ott is lenne a szülő, akkor sincs ott, ugye ez alatt azt értjük igazából, mert a mobilon valamit csinál. Tehát gyakorlatilag ezek mind megzavarják azt, hogy azok az idők, azok az interakciók kialakulhassanak, amik ahhoz kellenének, hogy fejlődhessen a készség, a társas kognitív készsége. És ugye erre számos tudományos bizonyíték van, hogy az intenzív eszközhasználat az negatívan hathat a társas kognitív készség fejlődésére. Ez úgy régebbi média esetén igaz, mint ahogyan az újabb médiák esetén is. A kutatócsoportunk azt felismerve, hogy azért ezek a trendek zajlanak, és nagyon nehezen lehet ezeket kordában tartani, ha egyáltalán lehet. Próbálunk úgy is megoldásokat keresni, hogy tiltás felett jól próbáljuk használni ezeket az eszközöket. Ezért elkezdtük évekkel ezelőtt fejleszteni az Alfi nevű applikációcsomagunkat. Ez tulajdonképpen egy ilyen launcher, amit a kisgyereknek az eszközére lehet telepíteni. És itt a legfontosabb célunk az, hogy a gyereket, ahelyett, hogy beszippantja ez az online tér, megpróbáljuk egyrészt kordában megtartani ezt az online-offline egyensúlyt, illetve a szülővel társakaló interakciót elősegíteni a mobilon eszközön keresztül is. Tehát olyan játékokra kell gondolni, amit közösen végez a szülővel, a testvérrel, belevonódik, tulajdonképpen egyszerre van jelen az online és az offline tér. Alfi ugye érzelmeket fejez ki, ezzel is elősegítve azt, hogy ezek az érzelmefelismerések, ezek minél inkább a kütyüzés közben is fejlődhessenek. Például, hogy, és nyilván vannak ezek a klasszikusabb eszközök is, egy korlátozás, de ahelyett, hogy ilyen szigorúan mereven mondjuk kikapcsol a gép, ahelyett mondjuk itt is egy ilyen érzelem dús reakcióval, tehát például álmosságot jelezve aludni tér az Alfi, hogyha már túl sok ideje kütyüzik a gyerek. És akkor egy másik nagyon fontos hozománya a pályázatunknak az, én azt gondolom, hogy a fejlesztések voltak. Tehát a digitális eszközhasználatot ugye mi is elsősorban kérdőívekkel szoktuk felmérni a szülőkön keresztül. Tudjuk, hogy ez torzíthat, így nagyon, nagyon is hiányzik egy olyan eszköz, egy olyan kutatási eszköz a kezünkbe, amivel pontosabb adatokhoz juthatunk. És ezt a Manónapló alkalmazásunkkal úgy gondolom, hogy sikerül elérni. Ez gyakorlatilag monitorozza azt, tehát a gyerek által használt eszköz lehet telepíteni, akár olyan eszközre is, amit közösen használ a szülővel, de át lehet kapcsolni, hogy mikor ki használja, és ez pontosan monitorozza azt, hogy mikor mire használja az eszközt a gyermek. A másik ilyen fontos dolog az a társas kognitív teszteknek a digitális verzióinak a kifejlesztése volt, a Sally-en és a FOPA teszteket lefejlesztettük mobileszközökre. Ezeket validáltuk is hagyományos módon, nyilván nagyon jó egyezést kaptunk, tehát ezek az új tesztek megbízhatóak, validak, és alkalmasak arra, hogy online, tehát távolból is teszteljünk. A másik nagy dolog ezzel kapcsolatban az, hogy azért ezek a tesztek jellemzően sok mindent mérnek, nem csak a társas kognitív fejlődést, hanem más készségeket is. Itt például a saját adatunkat mutatom, ahogyan gyakorlatilag a gyermeknek a nyelvi készségére kapott pontszám az összefügg azzal, hogy ebben a társas kognitív készségben milyen eredményt ér el. Ezekkel a digitális tesztekkel lehetőség nyílik arra, hogy ezeket minimalizáljuk, ezeket az egyéb hatásokat, és tényleg csak azt mérjük, amire tervezték őket. És hát ami a legfontosabb talán, hogy azért is dolgoztunk ennyire, és azért is úgymond a COVID pályázatunknak az egyik nagy hozománya ez, hogy digitális tesztek és monitorozó applikáció elkészült, mert hogyha legközelebb jön egy ilyen járvány, akkor most már nem vagyunk ahhoz kötve, hogy személyesen találkozunk az alanyokkal, tehát lehetővé vált az, hogy mind az eszközhasználatot, mind a gyerekek fejlődését a távolból felmérjük, ugye ez az online tesztelés, ezáltal egy átfogóbb adatgyűjtést is tudunk elérni, és például megalapozta azt a most induló mecenatúra projektünket, amiben egy közösségi tudomány keretében szeretnénk minél szélesebb körben, minél átfogóbb adatokat gyűjteni azért, hogy a demográfia és egyéb háttérváltozók tekintetében pontosabb következtetéseket tudjunk levonni arra, hogy az eszközhasználat mit okoz ezeknek a készségeknek a fejlődésre nézve. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmet, az Alfa Generáció Labor teljes csapatának a kollaborációt, az együttműködést, ahogyan Paksi Borbának, Urbán Robertnek és Demetrovics Zsoltnak is szintén az együttműködést, a Magyar Tudományos Akadémiának a támogatást, és önöknek pedig a figyelmet.
A Magyar Tudományünnep előadásai visszanézhetők a Magyar Tudományos Akadémia YouTube csatornáján.
Szigma, a holnap világa.
Akár már a következő évtizedekben leállhat a golf áramlat az Atlanti-óceánban, amelynek katasztrofális következményei lehetnek Európára nézve. Egyebek mellett erről is beszélt a budapesti klímakonferencián Ürge Forsac Diana, a CEU professzora, az éghajlatváltozási kormányközi testület alelnöke. A riporter Várkonyi Gyula.
Az éghajlatváltozást az csak globális gondolkodással és helyi szintű megoldásokkal lehet megoldani. Amiről az előadásommal különösen beszéltem most, ugye egy év alatt mik azok az újdonságok, amik történtek és különösen fontosak, az például, ami minket eléggé érinthet, az, hogy ugye egyre több cikk és tudományos eredmény vonatkozik arra, hogy bizony lehet, hogy a golfáramlat kapcsolatos tengeráramlási rendszer, amit az Atlanti bukóáramlásnak hívunk, ez bizony akár a következő évtizedekben már leállhat, és annak elég katasztrofális következményei lennének Európa éghajlatára, és a gazdaságát elég erősen, meg az élelmiszerellátását igencsak térdre kényszeríteni, tehát ez nagyon fontos lenne megelőznünk, ahhoz pedig csak úgy tudjuk megelőzni, ha minél gyorsabban netto nulla kibocsátásra áttérünk, hiszen minden egyes tized Celsius fok melegedés számít. Úgyhogy én főleg erről beszéltem, de arról is, hogy már most kell ugyanakkor az energiarendszerünket, az élelmiszerrendszerünket, az infrastruktúránkat, az épületeinket mind sokkal rezilienesebbé tenni és alkalmazkodni, hiszen már most a hatások ugye nagyon jelentősek, és már most csak idén, csak pár ciklon, amit összeszedtem, annak már nagyobb volt a gazdasági kár, amit okozott, mint az a 300 milliárd dollár, amennyit ígértünk ugye a klímacsúcson a szegényebbek országok megsegítésére. Tehát látjuk, hogy pillanatok alatt az éghajlatváltozás elszedi tőlünk azt a pénzt, tehát nagyon fontos minél előbb megelőzni ezeket, és védekezni ezzel ellen, hogy a már most is történő szélsőséges események minél kisebb kárt okozzanak.
Ugye ön is említette, hogy globális gondolkodásra és lokális cselekvésre van szükség Magyarországon. Mire van most a legnagyobb igény? Mit kellene tenni a kormányzatnak, vagy mit tesz a kormányzat?
Ugye amiben én általában a Budapest Climate Summiton hangsúlyozni szoktam, az épületszektor és az épített környezet fontossága, hiszen Európában is az energiafelhasználásunk fele az a fűtésre és hűtésre megy, ez Magyarországon még nagyobb arány, valamint ugye ez az, ami nagyon nagy terhet ró a lakosságra és a vállalatokra is, azért az energia számlák azért sokszor csak növekednek, ha pedig nem növekednek, akkor itt kormányzati segítség kell, amit azért szintén valakinek ki kell fizetnie, tehát összességében a társadalomnak azért nagy a teher, viszont ez mind nem lenne erre szükség, ha az épületszektorunkat nettó nullásra, vagy energia pozitívra úgy nyitanánk fel, nagyon energiahatékony épületekre van szükség. Igaz, hogy ennek van jelentős befektetési költsége, de mindig hangsúlyozom, hogy jelen pillanatban azok a szubvenciók, ami globálisan is folynak a fosszilis iparba, az jóval nagyobb. Tehát most tavaly is 2,7 trillió, tehát 7700 ezer milliárd dollárnyi szubvenció érkezett a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos iparágakba. Ez a globális GDP-nek több, mint 7%-a, tehát ez egy iszonyatosan nagy összeg. Amennyiben ezeknek csak egy részét átirányítanánk az épületszektor felújítására, akkor fokozatosan meg tudnánk oldani ezt a problémát, és ezáltal a kecske is jól lakna, a káposzta is megmaradna.
Az évszázad közepére kitűzött klímacélok elérését mennyiben befolyásolhatja az, hogy új elnöke lesz az Egyesült Államoknak januártól, ugye ő nem az zöld programjában nyerte meg a választást?
Nyilván az Egyesült Államoknak az elnöke az mindig elég jelentősen meghatározza a nemzetközi folyamatokat. Ennek ellenére azt kell látni, hogy azért nagyon sok folyamat az éghajlatváltozással kapcsolatban, például az energia átmenet, az eléggé a piacoktól függ, és a piacok azok nagyon nagy mértékben robognak előre, akkor is, ha gyakorlatilag akár ki az Egyesült Államok elnöke. Tehát például a napenergia ipar az Donald Trump előző elnöksége alatt is nagyon jelentősen fejlődött és robogott előre, és az ő elnöksége alatt is mégiscsak zártak be a szénbányák, valamint a szénre alapuló villamos erőművek, hiszen ez ma már nem olyan gazdaságos, és nem a preferált energiaforma, hiszen a napenergia mára már a világ legnagyobb részén a legolcsóbb elektromos áram termelő forrás. Tehát nyilván lesz hatása, viszont az üzleti élet és valószínűleg a városok és az államok is nagy részt át fognak venni az éghajlatváltozás elleni küzdelemből, és ezek a szövetségek azért nagyon reméljük, hogy tovább fogják tolni az éghajlatváltozás elleni küzdelem szekerét, de ugye itt nem lehet csak egy országot kipécézni, hiszen azért 2024-ben a világ fele állt választó urnákhoz, és nagyon sok helyen a választók úgy döntöttek, hogy olyan politikai vezető irányzatokra szavaztak, amik nem annyira kedveznek se az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek, se a környezetvédelemnek, tehát nem ezt látják a szavazók, mint prioritást. Tehát ezzel szembe kell nézni az egész világnak, és úgy kell megoldanunk ezeket a problémákat, hogy mellette azokra a problémák megoldására fókuszálunk, amit a szavazóktól hallottunk, ami nekik fontos. A gazdaság, az infláció elleni küzdelem, a munkahelyek, a bevándorlás, ezek a fontos témák a szavazóknak, ezekre fókuszálva kell a versenyképesség, ezekre fókuszálva kell megoldani az éghajlatváltozással kapcsolatos célokat is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.